Köszöntünk! Te a Keresztény Közösség Egyház egy újabb inspiráló tanítását hallgatod.
A mai vasárnap egy nagyon izgalmas vasárnap, ugyanis a negyedik részéhez érkeztünk az identitás témánkban. Ugye több mint egy hónappal ezelőtt elkezdtem erről beszélni, hogy mi a valódi identitásom Krisztusban, és a mai nap a negyedik új lenyomatról fogunk beszélni. Emlékeztek ezekre az új lenyomatokra? Volt egy ige, az 1 Péter 2:9-10, amiben beszéltünk az identitásunkról. Oké, készen álltok? Készen álltok a mai nap?
Yes!
Alright! Oké, akkor 1 Péter 2:9-10. Ti azonban kiválasztott nép vagytok, papok királysága és szent nemzet, olyan nép, amely csak Isten tulajdona. Azért választott ki benneteket, hogy mindenkinek hirdessétek Isten nagy tetteit, és nyilvánvalóvá tegyétek az ő kiválóságát, mert ő hívott ki bennünket a sötétségből, a világosság csodálatos birodalmába, ahol ő maga is lakik. Ti a múltban nem tartoztatok Istenhez, most azonban Isten népévé lettetek. Régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. Ez az alapigénk, amit már egy hónappal ezelőtt is elkezdtünk, és ezt tanulmányoztuk, és ebben az igében találunk öt olyan új lenyomatot, ami a mi identitásunkhoz tartozik, akik vagyunk Krisztusban. Öt legfontosabb dolog. Az első ilyen új lenyomat volt, teljesen elfogadott vagyok. Ki vagyok Krisztusban? Mi az én identitásom Krisztusban? Ebben az igében azt látjuk, hogy az egyik dolog, az első új lenyomat, teljesen elfogadott vagyok. A második új lenyomat volt, rendkívül értékes vagyok. A harmadik, örökké szeretve vagyok. És a mai nap a negyedik új lenyomatról fogunk beszélni, ez pedig nem más, mint hogy teljesen meg van bocsátva minden. Teljesen meg van bocsátva minden. Ez a negyedik új lenyomat, ami a mi identitásunk, amikor Krisztusban vagyunk. Ugye arról beszéltünk, hogy egyedül Krisztusban találjuk meg az identitásunkat. És az 1 Péter 2:10-ben azt olvassuk, hogy régen nem ismertétek Isten kegyelmét, most pedig a kegyelmébe fogadott benneteket. És alá is húztam nektek ezt, hogy kegyelmébe fogadott benneteket, ugyanis a mai nap erre a versre fogunk ráfókuszálni. Oké? Okay? Készen álltok? Szeretnék a mai nap beszélni kicsit Isten megbocsátásáról. Ugyanis Isten megbocsátása más, mint a mi megbocsátásunk. Isten máshogy bocsájt meg, mint ahogy mi emberek bocsájtunk meg. Oké? És szeretnék pár gondolatot így elmondani nektek Isten megbocsátásával kapcsolatban. Az első az az, hogy Isten megbocsátása az teljes. Isten megbocsátása teljes. Isten minden, amit tesz a világban, azt az ő teljességével teszi. Isten nem végez fél munkát. Ő mindig teljességben gondolkozik. Éppen ezért a megbocsátása sem részleges, hanem mindig teljes. Tehát ez azt jelenti, hogy Isten ismeri mindent az életünkből. Ismer minden bűnünket, ismer minden rossz szokásunkat, ismer minden tulajdonságunkat, gyengeségünket, erősségünket. Azt érti, hogy ő a szívünknek a legmélyebb dolgait is ismeri. Azt írja a Biblia, hogy ő jobban ismer minket, mint mi saját magunk. És nem tudunk semmit eltakarni Isten elől. Bejünk a gyülekezetben, néha felveszünk állarcokat, így próbáljuk eltakarni a dolgokat az életünkben, vagy leplezni a dolgokat, de Isten előtt nem tudsz semmit leplezni. Isten ismer téged, ismeri a teljes életedet. Éppen ezért ő úgy döntött, hogy ő nem csak bizonyos részeit, bizonyos kis bűnöket, vagy bizonyos dolgokat bocsájt meg, hanem mindent megbocsájt. Az ő megbocsájtása az nem részleges, hanem teljes. Mert minden, amit tesz, az teljes. És Isten nem tud részlegesen megbocsájtani. A másik dolog a Isten megbocsátásával kapcsolatban az, hogy Isten sosem lepődik meg a bűneinkkel. Isten nem sokkolódik le a bűneinkkel. mi emberek néha az úgy állunk hozzá emberekhez, amikor valaki más tesz valamit, vagy csinál valamit, hú, hát ezt nem gondoltam volna. Hát most csalódtam ebben az emberben. Fú, most leírta magát nekem előttem az ember. Igaz? Tehát, hogy mi nagyon tudunk csalódni emberekben, és úristen, nem hiszem el, hogy ezt csinálta. Úristen, nem hiszem el, hogy ő ilyen. Isten nem sokkolódik le bűneidet. Isten nem éri meglepetésként. Ugyanis ő már tudta, mikor meghalt a kereszten, hogy milyen bűnöket fogsz elkövetni a jövőben is. Tudja a jövődet. Nyilván ez a mi döntésünk, nincsen előre megírva a sorsunk. Nem hiszünk az eleve elrendelésben, hogy éljük az életünket, mert úgyis tök mindegy, mert úgy megvan írva az életünk. Nem. A mi döntéseink szerint éljük az életünket, Isten szabad akaratot adunk nekünk, viszont ő, mivel hogy Isten látja azt előre, hogy hogyan fogunk dönteni. És nem sokkolódik le a bűneink miatt. A döntéseink, amiket hozunk. Isten nem ábrándult belőle soha. Ilyen az ő megbocsátása. Aztán Isten megbocsátása, Isten elfelejti a bűneinket. Ezt ír a Biblia. Mi emberek, nekünk ez egy kicsit nehéz felfogni, mert ugye mi nem felejtünk. Tehát mi nagyon nem tudjuk elfelejteni ezeket a dolgokat. Teljesen, hogy ne emlékezzünk. De azt ír a Biblia, hogy ő elfelejti a bűneinket. Mit jelent ez? Azt gondolom, hogy ez azt jelenti, hogy Isten nem hántorgatja fel. Nem azt csinálja, hogy oké, megbocsájtok, de elrakom egy kis dobozba ezt. Ráírom, szükség esetén kibontani. Mi emberek így csináljuk, igaz, megbocsájtok, de azért elrakom. És amikor megvan a megfelelő idő, kinyitom és odadobom a másikra. Emlékszel 2 évvel ezelőtt? Én emlékszem. Sose felejtem el. Ha, megbocsátottam, de azért emlékezte is őt. Tehát, tudjátok, mi emberek ilyenek vagyunk. Isten nem így bocsát meg. Azt mondja a Biblia, hogy ő nem tudom, hogy csinálja, de elfelejti a bűneinket. És nem hántorgatja fel. Nem tárolja a sérelmeket. Mi emberek tartogatjuk ezeket a sérelmeket magunkban, de Isten nem így bocsát meg. A zsidók 10:17 azt mondja, hogy többé nem fogok visszaemlékezni bűneikre és gonoszságaikra. Wow! Többé nem fog, ezt Isten mondja. Okay. Nézzük még, milyen Istennek a megbocsátása. Isten nem úgy bocsájt meg, hogy szőnyeg alá söpri a bűneinket. Okay. Meg kell, hogy értsük, hogy Isten nem esik a másik végletben sem, hogy jó van, nem történt semmi. Lejtsük el. Nem itt semmi probléma, nem történt semmi. Ugye mi sokszor így másik végletben esünk. De Isten nem ilyen Isten. Ő igenis szembesít a bűneinkkel. Tisztában van, hogy mekkora súlya van ezeknek a bűnöknek. Nem söpri a szőnyeg alá. Viszont szereti a bűnöst. Utálja a bűnt, de szereti a bűnöst. Isten téged szeret, és minket szeret, viszont az a bűnt, amit teszünk, az utálja. Miért? Azért, mert tudja azt, hogy ez nem jó nekünk. Hogy ez a saját életünket rombolja. Isten szeretete. Ebben is meglátszik. Értitek? Szóval Isten nem söpri a szőnyeg alá. Nekünk sem szabad a szőnyeg alá söpörni a bűneinket. Mert ez nem erről szól. Ő utálja a bűn, de szereti a bűnöst. Egy olyan példával tudnám ezt szimbolizálni, hogy ha mondjuk az egyik családtagod mondjuk rákos. Ugye te nagyon szereted azt az embert. Nagyon szereted azt a szeretedet, azt a családtagodat. Viszont azt a betegséget, azt a rákot, ami benne van, az gyűlölöd. Igaz? Ugyanígy van Istennel is, hogy nagyon szeret téged, nagyon szeret mindannyiunkat, de azt a bűnt, ami szétszedi az életünket, amely rombolja az életünket, az gyűlöl. És nem azért, mert téged utál, hanem azért, mert téged szeret, és nem akar neked rosszat. Nem akarja, hogy ez a bűn rombolja az életedet. Isten szereti a bűnöst, de utálja a bűnt. És És Isten az, aki szembesít a bűneinkkel, meggyőz a bűneinkkel kapcsolatban, és de utána kitörj, és fehérre mossa, és kiradírozza, nem emlegeti vissza, nem dugja az orrunk alá, hanem ő megbocsát. Aztán Isten megbocsátása az olyan, hogy Isten nem adja vissza, amit elkövettünk ellene. Szóval mi emberek úgy gondolkozunk, hogy ja, hogy te ezt csináltad? Akkor én is ezt csinálom veled. És nézd meg, hogy milyen rossz. Tapasztald meg, hogy milyen fájdalmat okoztál nekem. Szóval ugyanezt fogom veled csinálni én is. Igaz? Mi emberek sokszor így gondolkozunk, legszívesebben visszaadnánk annak az embernek azt, amit kaptunk. De Isten nem adja vissza. Nem adja vissza nekünk ezeket a dolgokat. Ő a magasabb utat választja. Nekünk keresztényeknek is a magasabb utat kell választani. Nem, lehet, hogy valaki megbántott, de ne add vissza neki. Válasz a magasabb utat. Isten is mindig a magasabb utat választja. Aztán azt gondoljuk, hogy Isten megbüntet minket a bűneinkért. Isten nem büntet a bűneidért. Jézus már minden büntetést elszenvedett a bűneinkért. Jézus volt a büntetés. Isten nem büntet a bűneidért. Igen, Isten azt írja a Biblia, hogy Isten megfegyelmezi az ő gyermekeit. Megfegyelmez minket, ami néha fájdalmas, de nem büntet. Különbség van a kettő között. Szóval Isten megfegyelmezi, megfelelő irányba terelgeti az életünket, és igen, a bűneinknek vannak következményei is, azért ezt is tisztába kell lenni, de Isten nem büntet minket. Oké? Okay? Szóval Isten nem egy ilyen Isten. Oké. Okay. Zsoltárok 103.10 azt mondja, nem bűneik szerint bánik velünk, nem büntet vétkeink. Bocsánat, nem büntet vétkeinkért, ahogy megérdemelnénk. Tudjátok, ha Isten visszaadná ugyanazt, ahogyan mi bánunk néha vele, akkor meg úgy bánna velünk, mint a bűneink, tehát a bűneinkkel megfelelően bánna velünk, akkor valószínűleg halottak lennénk már mindannyian. Tehát, hogy Isten egy kegyelmes Isten. És azt írja a Biblia, hogy nincs egyetlen egy igaz ember sem a világban, aki fel tudna érni Isten áldásaival, vagy megérdemelnénk Isten kegyelmét. Egyikünk sem érdemli meg. Isten egy kegyelmes Isten, és nem a bűneink szerint bánik velünk. Erről beszél a Zsoltárok 103.10. Oké, a Róma 8.1 azt mondja, ezért már nem fenyegeti büntető ítélet azokat, akik a Krisztus Jézusban élnek. Oké? Szóval nincs büntető ítélet, azt mondja a Biblia. Isten nem fog megbüntetni. Igen, a bűneinknek van következménye. Ezt viszont meg kell érteni. Mert itt sokszor van egy ilyen félreértés keresztények, hogy akkor ja jó, hát Isten nem büntet, de akkor most miért történik ennyi hülyeség az életemben? Azért, mert valószínűleg elkövettük valamit bűnt, és annak a következményeit néha el kell szenvednünk, le kell aratnunk. Egy ilyen nagyon profán példa, kicsit morbid, de érzékletes példa, hogyha te úgy döntesz, hogy kiugrasz a tizedikről, és közben, repülés közben rájössz, hogy fú, de hülye voltam, hát azért meg fogok halni, Isten megbocsát. Isten meg fog bocsátani, viszont a beton nem. Tudom, hogy egy kicsit morbid példa, de nagyon sokszor mi keresztények azt gondoljuk, hogy bármit megtehetünk, annak nem lesz következménye. Nem lesz. Isten ettől függetlenül megbocsát. Isten megbocsátása ott van. Isten megbocsátása ott van, viszont a döntéseinknek van következménye. Szóval ez fontos tudom. Oké. Okay. Isten nem tart haragot. Isten nem tart haragot a bűneink miatt. Vagy nem olyan, aki elkövetünk ellen valamit, és akkor még évekig ott haragszik ránk, vagy felemlegeti, felhasználja ellenünk. nem aggyal állandóan ezen elengedi. A másik dolog Isten megbocsátásával kapcsolatban az az, hogy Isten nem helyez rád bűntudatot. Isten nem helyez rád bűntudatot. Ez a sátán tolja. Isten meggyőz, a sátán viszont elítél. A bűntudat következménye az az lesz, hogy újból elköveted azt a bűnt. Viszont amikor Isten szelleme meggyőz, akkor ez meg fog szabadítani téged ebből a bűntből. Szóval nagyon fontos értenünk azt, hogy különbség van bűntudat között, amikor szégyenben és bűntudatban élünk a bűnök miatt, és emiatt sajnáljuk a bűnünket, vagy Isten szelleme az, aki meggyőz bennünket, és emiatt kezdjük el sajnálni azt, amit teszünk. Nagyon sokféle megbánás van az életben, nagyon sokféle szomorúság van is. Vannak olyan, ugye Júdás is, aki elárulta Jézust, ő is elszomorodott, és megbánta, szomorú lett. Mégis mi lett az ő életének a vége, hogy öngyilkos lett. Péter ugyanúgy megtagadta Jézust, viszont ő máshogy szomorodott meg. Ez egy Istentől jövő szomor, egy Szent Szellem által való meggyőződés volt. És mi lett Péternek az életéből? Ő lett az első gyülekezetnek a pásztora. Aki miatt valószínűleg, ha ő nem lett volna, akkor mi sem lennénk. Ő alakította meg az első gyülekezetet. Isten használta fantasztikusan az életét. Szóval Isten nem helyez rád bűntudatot. Ez nem Istentől van, ez a sátántól van. Viszont Isten meggyőz bennünket. Szóval mit tegyünk akkor, hogyha elkövettünk egy bűnt az életünkben? Mit tegyek, ha elkövettem egy bűnt? És szeretnék itt pár gondolatot mondani ezzel kapcsolatban, pár lépést úgymond, amit így összeszedtem. Először is fontos, hogy oda megy Istenhez, és beismert, hogy elrontottad, hogy elkövetted ezt a dolgot. Ismerd el! Szóval ne minimalizáld, ne magyarázd ki, ne kösd kompromisszot, igazából nem is volt olyan nagy dolog, nem is olyan nagy szám, szóval azért, értitek? Szóval, hogy ne minimalizáljuk, ne magyarázzuk ki ezt, hogy nem az én felelősség, ne hibáztassunk másokat, ismerjük el. Ehhez kell egyfajta alázat, ehhez kell egyfajta büszkeségnek a feladása. Le kell vetned a büszkeséget magadról, és megmondom őszintén, sokszor mi keresztények is küzdünk ezzel, hogy elismerjük azt, hogyha elrontottunk valamit. Ismerd el, ez az első. Legyél te az, aki odamész Istenhez, vagy odamész ahhoz az emberhez, és azt mondod neki, hogy figyelj, elismerem, hibáztam, elrontottam, elismerem. Ez az első lépés. A második lépés, bánd meg. Ne csak annyit mondj Istennek, vagy annak az embernek, hogy oké, elismerem, hanem mondd azt is, hogy megbántam. Sajnálom. Megbántam. Tényleg. Teljes szívemből. Tudom, hogy nem volt helyes. Megbántam, hogy megtettem ezt. Harmadik, kérd bocsánatot. Lehet, hogy ezek ilyen nagyon dedós dolgoknak tűnnek, de nagyon sokszor azt veszem észre, hogy nem tudunk bocsánatot kérni egymástól sem. Nem tudjuk, hogy mit jelent bocsánatot kérni. Bocsánatot kérni nem az, hogy bocsi. Sorry. Ne haragudj. Meg ilyen dolgok, értitek, hogy ne harí. Szóval ez nem bocsánatkérés. Bocsánatkérés az azt jelenti, hogy bocsáss meg. Bocsáss meg. És belenézel annak az embernek a szemébe, és őszintén azt mondod, hogy bocsáss meg. Elrontottam, tudom, hogy helytelen volt, megbántam. Bocsáss meg. Ne haragudj. Vagy Istennek is. Ugyanezt. Fontos, hogy ezeken végig menjünk gyülekezet. Értitek? Ez fontos, mert ez a menet, ahogyan kezeljük a bűneinket, ez is így ellaposodott sokszor. Isten kegyelmes, mert minden oké, rendben. És így nem foglalkozunk ezekkel a dolgokkal, de igenis foglalkoznunk kell. A negyedik, fogadd be a megbocsátást. Fogadd be a megbocsátást. Fogadd be Istennek a megbocsátását. Mondd azt, Uram, itt vagyok. Befogadom te megbocsátástod. Elfogadom. Köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Jézus, befogadom a te megbocsátástod az életemben. Töltsd be, szükségem van erre. Érted? Ezt jelenti, hogy befogadom ezt a fajta megbocsátást. És az ötödik pedig, állj fel, menj tovább, és igyekezz arra, hogy ne kövesd el még egyszer ezt. Oké? Állj fel! Ne maradj a földön! Az ellenség azt akarja, hogy ott maradj a földön, és sajnáltasd magadat, vagy bűntudatod legyen, vagy szégyeld magadat. Tudjátok, ez is egy ilyen tipikus keresztény probléma, hogy azt gondoljuk, hogy minél jobban vezekelünk, annál szentebbé válunk, annál tisztábbak leszünk. Minél jobban ostorozom magamat, hogy jaj, de hát én ezt tettem. Azt és napokig depresszióban vagyunk egy bűnök miatt. Ez nem a megfelelő módja. Isten nem várja ezt tőlünk, és nem akarja, hogy szégyenben, bűntudatban éljünk. Állj fel, menj tovább, és inkább arra fókuszálj, és abba rakd bele az energiáidat, hogy többé, legközelebb ne kövesd el ugyanazt. A mi energiánk nagyon sokszor arra megy el, hogy vezekedünk. És bűntudatunk van. A bűntudat bűnt kelt az emberben. És újból vissza fogsz menni. Ugyanabba a hibába, ugyanabba a bűnbe. Állj fel, megy tovább, és dolgozz azon. Igyekezz azon. Fogadd be Isten kegyelmét, és kegyelmének az erejével, Isten kegyelmének az erejével képes leszel arra, hogy kimenj, és legyőzd ezt a bűnt az életedbe, vagy többé ne tedd meg azt a bűnt. Amen? Oké, honnan tudjuk azt, hogy Isten megbocsátott minket, és minden meg van bocsájtva? Honnan tudjuk ezt? Két dologból. Az egyik, onnan, hogy Isten természete, hogy megbocsát. Istennek az a természete, hogy megbocsátó Isten. Ez az ő karaktere, ez az ő jelleme. Ézsaiás 43:25 azt mondja, én, egyedül én törlöm el bűneidet, önmagamért és vétkeidet többé nem emlékezem. Ezt Isten mondja, és tudjátok, hogy hol van ez megírva? Ézsaiás könyve. Ószövetség. Sokszor azt gondoljuk, hogy hát az Ószövetségben Isten olyan kemény volt, aztán az Új Szövetségben úgy meglágyult és megbocsátó Isten lett. Isten mindig is megbocsátó volt és kegyelmes volt. Mindig is. Nem csak az Új Szövetségben. Sokszor azt gondoljuk, hogy hát Jézus ő megbocsátó, de az Atya ő elítél. És Isten könyörög az Atyához, hogy bocsáss meg neki, ne öld meg őket. Nem. Atya, Fiú, Szent Szellem, Szent Háromság, egy Isten, ugyanaz az Isten. Ugyanaz a Szent Háromság minden tagja kegyelmes és megbocsátó. Oké? Szóval az Atya is megbocsátó. A másik dolog, ahonnan tudjuk, hogy teljesen megbocsátott nekünk Isten, az az, hogy Jézus kifizette a bűneink az árát. Jézus kifizette a bűneinket. Mindent, amit tettél, amit teszel ma, amit tenni fogsz holnap, vagy holnap után, Jézus kifizette az árát ennek. Nem kell, hogy minden bűn után megtér megint. Nem kell, hogy minden bűn után kérd Isten kegyelmét az életedre. Oké? Okay? Hogy üdvösséged legyen meg. Oké? Okay? Nem kell, hogy minden vasárnap feltedd a kezedet és megtér. Mert igenis minden nap követünk el hibákat, bűnöket. És fontos, hogy ezeket elmondjuk Istennek, és de nem azért, hogy mert ez veszélyezteti a mi üdvösségünket, vagy elveszítenénk amúgy az üdvösségünket, ha nem tennénk, hanem azért, hogy megtisztuljunk, hogy a napi, mindennapi bűnöket lemossuk magunkról, a lábunkról. De ettől függetlenül Isten már megigazított bennünket. Értitek? Szóval szükségünk van arra, hogy rendezzük Istennel ezeket a bűnöket, de De nem kell, hogy minden egyes alkalommal megtér, újból és újból és újból. Mi van akkor, hogyha mondjuk holnap reggel összeveszel a feleségeddel, belülsz az autóba, és mondjuk egy autóbaleseted lesz, és meghalsz. És nem rendeztétek ezt a bűnt, vagy nem kértél bocsánatot, nem jött a bűn miatt. Lehet, hogy már szedbe jutottak ilyen gondolatok. Pokorra jutom? Nem. Isten megbocsájtotta. Abban a pillanatban, amikor elfogadtad Jézus Krisztust, hogy megváltottak. Isten abban a pillanatban megbocsájtotta a múltbeli, a jelenlevő és a jövőbeli bűneidet. Minden el van törölve. És nem azért, nem a te tetteid alapján, nem a te jó cselekedeteid alapján van üdvösséged, hanem Jézus Krisztus jósága miatt. Jézus Krisztus kegyelme miatt. Ezt ír a Biblia. Az Efézus 1:7 azt mondja, aki megváltott bennünket a vére, vagyis a halála árán, rajta keresztül kaptunk meg bűneinkre a bocsánatot, Isten kegyelmének gazdagsága szerint. Az üdvösség az nem más, mint egy ajándék, egy kegyelemből jövő ajándék, hit által. Oké? Okay? A hitünk által kapjuk ezt meg. Amikor a hitünket és a bizalmunkat Jézus Krisztusba vetjük. Jézus Krisztusban. Jézus Krisztuson keresztül van üdvösség. Nincs más Isten. Mostanában nagyon ilyen divatos, hogy azt mondják, hogy hát a keresztények is ugyanabban az Istenben hisznek, buddhisták is ugyanabban az Istenben hisznek, a Jehovák is ugyanabban. Igazából mindegy, máshogy nevezzük, de ugyanaz az Isten. Hát hadd mondjam el, hogy ez nem igaz. Ez a New Age vallás. Ez a New Age. Erről ír a Biblia. És ez teljesen hamis, ugyanis a Biblia azt mondja, Jézus mondja, hogy én vagyok az egyetlen út. Az egyetlen út. Nincs más út az Atyához, csak Jézuson keresztül. Jézus az, aki keresztül üdvösségünk van. Nem a tetteink által, nem a jó cselekedeteink által, hanem az ő kegyelm által, hit által, kegyelemből. Jézus az egyetlen út, ezt ír a Biblia. Szóval ez kegyelmi ajándék. De amikor megteszünk egy bűnt, akkor bennünk van egy ilyen ösztönös reakció, hogy ki akarjuk váltani azt a rossz dolgot valami jó cselekedettel, igaz? Hú, elrontottam. Jó, akkor csinálok egy kis jó dolgot valami, akkor elkezdek szolgálni, elkezdek nagy lelkű lenni, vagy segítek valakin, és akkor kiváltom azt a rossz dolgot, amit tettem. Hányan gondolkozunk sokszor így, igaz? Hogy szeretnék így kiváltani ezeket a dolgokat az életükben. De hadd mondjam el, hogy ha emiatt teszel jót, akkor ez egy rossz motiváció. Nem ez a jó motiváció. Nem emiatt kell, hogy jót tegyél az életben. Hanem azért, mert már Jézus kiváltotta a bűneidet. És már szabaddá tett, már megbocsátott. Ezért teszünk jót egy válaszreakcióból az ő szeretetére, amit már ő tett. Amen. Erről szól, ez az üdvösség, az üdvösségnek a célja. És Jézus már felcserélte a bűneinket az ő jóságára. Szóval emiatt teszek jót. Emiatt teszek jót. Az üdvösség nem a mi érdemünk. És sosem a mi érdemünk volt, hanem az ő érdeme. Jézus Krisztus érdeme. Erről szól. Jézus kifizette a bűneinket, ezért bocsátott meg, ezért van minden megbocsátva. És tényleg szeretnék még csak még pár gondolatot mondani a kegyelemmel kapcsolatban. Kegyelem Istennek az ajándéka, viszont a kegyelmet ne használjuk ki. A kegyelem nem azért van, hogy kihasználjuk. Ez nem azért van, hogy kihasználjuk Isten jóságát, vagy hát Isten úgyis megbocsájt, akkor ez a címszóval igazából tök mindegy, hogyan élem az életemet, bármit megtehetek. Isten úgyis megbocsát. Igen, Isten meg fog bocsátani. Viszont ez a te életedet fogja tönkretenni, a bűn. Értitek? A bűn az nem Istennek az érdek elsősorban, hogy mi ne kövessünk el bűnt, a saját érdek. Saját életünkre van hatással. És lehet, hogy nem fogod elveszteni az üdvösségedet, de a bűn a saját életedet fogja tönkretenni. És vagy sokkal nagyobb kerülőket fogsz tenni az életben. Vagy rengeteg időt el fogsz pocsékolni az életben, amikor rájössz, hogy fú, hát ezt nem így kellett volna. És vannak emberek, akik a halálos ágyukon jönnek rá, hogy fú, hát ezt nem így kellett volna, nem így kellett volna élni. És igen, a mennybe megyünk, de hogy éled az életedet ezen a földön? Illetve a másik oka, ami miatt nem szabad kihasználni a kegyelmet, az az, ami az egyik legfontosabb. Ezzel nagyon rossz példát mutatunk a világban. Istenről és az egyházról. És ezért van az, hogy rengeteg ember csalódott a kereszténységben. És ezért van, hogy rengeteg ember csalódott az egyházban. Mert emberek, akik keresztények mondják magukat, ugyanúgy élnek, mint a világ. Ugyanúgy csinálják, mint a világ. És itt semmi különbség az életünkben, nem fények. És azt mondja a világ, hogy igen, tényleg, ők keresztények. Ez az egyház. Akkor miért akarnám ezt az egészet? Miért vagyok befogadni Jézust az életemben? Hogyha igazából semmi nem fog megváltozni. Ugyanaz lesz. Ne használjuk Isten kegyelmét. Mert a kegyelem az egy nagyon-nagyon drága dolog volt. A kegyelmet ne forgassunk ki. Ne komolytalanítsuk el a bűnöket. Mert igenis, ezek komolyak. Minden pici bűn. És a kegyelem az nem volt olcsó. Vannak gyülekezetek, akik olcsó kegyelmet hirdetnek. Mi nem hirdetünk olcsó kegyelmet. Tudjátok miért? Mert a kegyelem nem volt olcsó. Nagyon drága volt a kegyelem. Jézus az árával fizetett a kegyelmet. Jézus a saját életével fizetett. Értitek? Ezért kell, hogy bennünk legyen, hogy igen, szükségem van a kegyelmére Istennek, de nem akarom ezt kihasználni, és nem akarom kifordítani. Mert Isten nagyon sokat áldozott fel azért, hogy oda tudja nekünk adni az ő kegyelmét. Ez nem volt olcsó, nagyon nagy volt az ár. Jézus élete volt az ár. A mai nap bátorítalak arra, hogy bármi is van az életedben, bármit is kell rendezned Istennel az életedben, akkor most gyere ide Istenhez. Csak most fel fogunk állni, nem sokára fogunk Isten dicsőíteni, és bátorítalak, hogy rendezd Istennel. Rendezd azt, amit kell vele rendezned, és csak fogadd be az ő megbocsátását. Fogadd be. Ha kell, akkor rendezz egy bűnt az életedben, vagy egy dolgot. Nem tudom, bármi is mentél keresztül, vagy bármi is van benne. Csak menj oda Istenhez, és engedd meg, hogy ő megszabadítson ettől. Ismerd be, bánd meg, kérj bocsánatot. Fogadd be a megbocsátást. Fogadd be, állj fel, és menj tovább. Amen.